Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben a posztkommunizmus anatómiáját járjuk körbe. Arról beszélgetünk, hogy a kommunista diktatúra romjain létrehozott országok lehetnének-e másmilyenek? Vagy másképp fogalmazva, bármilyen rezsim létrehozható a kommunista diktatúra romjain? Miért nem vezetett egyenes út a kommunista diktatúrából a liberális demokráciába mindenhol? És arról is szó lesz, hogy amit most látunk, az átmenet vagy végállomás. Ugyanakkor egy Erdélyben fölöttébb érzékeny téma is terítékre kerül. Arról is szó lesz, hogy az Orbán kormányok, pontosabban a 2010-es hatalomra kerülés után hogyan építették ki Magyarországon azt a hatalmi struktúrát, amely nem a nyugatra jellemző, hanem Oroszországra, illetve a közép-ázsiai országokra. Az állami intézmények átvétele, a média bekebelezése, a civil szervezetek működésének az ellehetetlenítése révén monopolhatalomra tett szert egy politikai család köré szerveződő hálózat. Magyar Bálint szociológus, a CEU Demokrácia Intézetének a kutatója a vendégem. A jelenlegi tisztségei mellé gyorsan hozzáteszem, hogy a rendszerváltás előtt a demokratikus ellenzék aktivistája volt, 90-től 2010-ig országgyűlési képviselő, 1996 és 98, illetve 2002 és 2006 között pedig oktatási miniszter. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, örülök én is, hogy itt lehetek.
Vagyunk a közepében, volt valami jó a kommunizmusban?
Hát én nem találtam sok jót benne, ráadásul olyan országot, mint Magyarország letérített egy olyan fejlődési útról, ami nagyobb szabadságot, nagyobb jólétet biztosíthatott volna 45 után, hogyha magunkat mondjuk Ausztriához mérjük, akkor ez a különbség Ausztriával szemben jelentősen növekedett mondjuk a 38-as állapotokhoz képest. Én számomra fontosabb volt mindig a szabadság, és ilyen értelemben a kommunizmust nem szívleltem különösebben, és semmilyen nosztalgiát nem érzek az iránt, a rendszer iránt.
Azt mondtam a felvezetőben, hogy a demokratikus ellenzék aktivistája volt a rendszerváltás előtt. A mostani tudással, a mostani Magyar Bálint másképp állt volna hozzá a rendszerváltáshoz? Tehát kérdezem úgy, hogy a tudós Magyar Bálint, a szociológus Magyar Bálint másképp játszaná újra a politikus, a közéletben aktív Magyar Bálintnak az aktusait?
Azt tudni kell, hogy a Kádár rendszer Magyarországon a kommunista rendszereken belül egy puha diktatúrát képviselt, mint egy a legvidámabb barakként tartották számon a lágerben.
Tehát összehasonlítva a romániaival, hogy legyen egy kép.
Így van, tehát szemben olyan kemény diktatúrákkal, mint amilyen maga a Szovjetunió volt, Románia, NDK, Csehszlovákia, abban az időben Bulgária, tehát mi egy puhább világot jelentett, ami azt eredményezte, hogy a TSS-ítés nyomán kialakuló háztáji rendszere, a különböző GMK-k, ezek gazdasági munkaközösségek, tehát lazuló és némileg megreformált állami tulajdon az egyfajta némi korlátozott prosperitás jelentett a magyar társadalom számára, óriási eladósodással. Ez iránt olyan különösebben osztalgiát nem érzek, hiszen ez inkább egy letérő volt arról az útról, amit befuthatott volna ez az ország. De az igaz, hogy mondjuk a legnagyobb kiszúrás az olyan országokat érte, mint amilyen Csehszlovákia volt, annak is inkább a cserésze, amely egy az osztrák-magyar monarhiában a legiparosodottabb, legpolgárosodottabb része volt az egész monarhiának, vagy az olyan országok, mint amilyen a balti államok, amelyeket a Szovjetunió erőszakkal betagozott, és ott is ráült zárójelbe tette a polgári fejlődést. A rendszerváltás én egy nagyszerű tettnek tartom, hiszen bár ehhez kellett a Szovjetunió összeomlása, ez természetes, a hidegháborús fegyverkezési versenyben történő gazdasági alulmaradása Amerikával szemben, de az, hogy egy ilyen birodalom lényegében vértelen módon omlott össze, és nem temette maga alá borzalmas eseményekkel a különböző társadalmakat, és ez egy békés rendszerváltás volt, ez egy fontos tényező. Természetesen azt látjuk, hogy Lengyelországban elsőként, majd Magyarországon ez egy tárgyalásos rendszerváltás volt, még Lengyelországban reális nagy tömegmozgalom keletkezett már egyébként a 70-es évektől, és aztán a 80-ban a szolidaritás megszületésével, 81 végén az elnyomásával, de azért ez a mozgalom élt és milliós nagyságrendű volt. Magyarországon ez a demokratikus ellenzékre nem volt jellemző, hiszen ilyenfajta népi támogatottsága nem volt. Pár száz fő lehetett azoknak a száma, akik valójában ez a szűk maghoz tartoztak, és azok közül is csak néhány tucat, akik mondjuk az állásukat hosszabb időre elveszítették. Engem is eltávolítottak két kutatóintézetből is, de másik kettő ez ugyanakkor sikerült felvételt nyerni, de eközben mondjuk a szamizdat irodalom az kibontakozott, 81-től én többek között a Beszélőnek, ami a legjelentősebb ilyen negyedéves szamizdat periódika volt, több mint 100 oldallal jelent meg stencilezett formában. Annak voltam 4 éven át összekötője a szerkesztőség és az illegális nyomda között, anélkül egyébként, hogy lebuktam volna ebben a tevékenységben, de eközben hát természetesen egyéb más tiltakozó akciókban részt vettem aláírással és így tovább. Majd 88 ban megszületett az SZDSZ, a liberális párt, amelynek az alapításában hát aktívan részt vettem, és sokáig a vezetésében is.
A kommunista diktatúra romjain létrehozott ország, és itt most beszéljünk Romániáról, illetve Magyarországról. Lehetnének másmilyenek? Tehát kérdezem úgy, hogy a kommunista diktatúra romjain bármi létrejöhetett volna, vagy bármi létrehozható?
Hát ez az illúzió élt akkor igazság szerint a rendszerváltókban, és ezt az illúziót az is alátámasztott, hogy egyrészt békés volt ez a rendszerváltás a legtöbb helyen, még akkor is, hogyha mint Romániában mondjuk pár napig rövid ideig erőszakos összecsapások is voltak a SZEKU-val. Én egyébként Magyarországról az gyakorlatilag az első ilyen segélykonvojt vezette maradra a kórházba december 22-én éjszaka. Máig egy ilyen meghatározó élményem ott a városban, akkor a Securitate lövöldözött, harcolt, az egyik sofőrt agyonlőtték egyébként, aki segélyeket hozott. Én vérplazma és vérkészítményeket hoztunk le a kórház számára. 22-én éjjel el is barikádozták a kórházat, lezárták, jöttek be a lőtt sérülésekkel a sebesültek, és jó néhány halott, és másnap már egy új konvojjal, amit a határon vettünk föl, mentünk át Temesvárra, ahol még folytak a, hát hogy mondjam, az összecsapások, tehát az erőszakos összecsapások, majd még harmadnap karácsony napján és Rajt László barátom egy Latviával jöttünk vissza, és hoztunk Magyarországról az aradi kórházba olyan orvosi eszközöket, amelyekben hiány szenvedtek, és amelyet kértek, hogy Pestről ilyeneket szállítsunk le. Hát ez máig egy meghatározó élmény volt számomra, de egyébként a egykori kommunista régióban végbe ment egy alkotmányos forradalom, ami azt jelentette, hogy mindenütt a rendszer visszakozása, összeomlása, visszavonulása nyomán olyan alkotmányos berendezkedés született, ami nagyban hasonlított a nyugat-európai rendszerekre. Eltértek abban, hogy ez inkább elnöki rendszer, félelnöki rendszer vagy parlamentáris rendszer volt, ez utóbbi mondjuk Magyarországon. De aztán egy idő után kiderült, hogy az úgynevezett makacs struktúrák, tehát azok az informális kapcsolatok egy társadalomban, azok a történelmi viszonyok, amelyek jellemzik ezeket, azok konfliktusba kerülnek az alkotmányok által feltételezett demokratikus normák és kultúrával, és aztán különböző társadalmakat hoznak létre. Ennek nyomán ugye a informalitásnak a legfontosabb ilyen hierarchikus változata, a patronus-kliens viszonyok, az meghatározza, hogy milyen rendszerek épülnek ki. Na most, hogyha Magyarországot mondjuk Romániával vetjük össze, akkor Magyarország kezdetben egy liberális demokráciává vált, és onnan vált egy önkényuralom már autokráciává, lényegében igazán 2010-ben ez volt az autokratikus áttörésnek az ideje, ami azt jelenti, hogy egy politikai erő az monopolhatalomra tesz szert, egyedül meg tudja változtatni az alkotmányt, összes törvényt meg tudja hozni, egyedül ki tudja nevezni az Alkotmánybíróságtól kezdve az összes olyan intézmény vezetőjét, amelynek feladata lenne ügyelni a demokratikus viszonyokra. Na most ezt azt tette lehetővé többek között Magyarországon, most eltekintve attól a politikai, gazdasági, morális válságtól, ami 2006 után a szocialista liberális kormányzás után és a világgazdasági válsággal is összefüggésben kialakult, hogy nálunk egy aránytalan választási rendszer volt, és ez az aránytalan választási rendszer tette lehető, hogy mondjuk a Fidesz 53%-kal a helyek 67%-át megszerezze, és 4 évvel később, hogy egymagában egy új alkotmányt írt minden konszenzus és megegyezés nélkül más politikai erőktől függetlenül, és megváltoztatta a választási törvényt, akkor már 44% is elég volt, hogy azt a 67%-ot biztosítsa. Most Románia a klasszikus liberális demokráciák állapotát soha nem érte el, amiben ment az gyakorlatilag nem volt más, mint amit mi patronális demokráciának nevezünk, ami azt jelenti, hogy lényegében patronus kliens hálózatok küzdenek egymással, de semmelyik patronus kliens hálózat sincs abban a helyzetben, hogy likvidálni tudja maga alá, tudja gyűrni az összes többit, és ezeknek van egy ilyen egy ilyen dinamikus egyensúlya, amelyben pártok köpenye alatt valójában ilyen patronus kliens hálózatok küzdenek. Ez a patronális demokrácia. Magyarország úgy vált patronális autokráciává, amely azt mutatja, hogy egy patronus kliens hálózat a politikai hatalom monopóliuma révén tudta likvidálni vagy maga alá gyűrni az egyéb patronus kliens hálózatokat.
Miért nem vezett egyenes út a kommunista diktatúrából a liberális demokráciába, pontosabban vezett Észtország esetében, ezt láthattuk, meg némiképp Csehország esetében is, de hogy a nagy többség, vagy a nagyon nagy többség esetében nem itt említette ön, hogy hol helyezkedik el a posztkommunista rezsimek fogalmi terének háromszögében, hol helyezkedik el Románia, és hol helyezkedik el Magyarország. Azt írják önök a könyvükben, hogy a vizsgált államok valahol a szélsőséges patronális autokrácia és a patronális demokrácia kötelékei között vergődnek. Van ezekből kiút, vagy lehet ezekből kiút?
Elvileg lehet kiút, ha bár nehéz, hiszen ezek történelmi meghatározások, mondhatjuk, hogy egy útfüggőség is van, ami a történelmi meghatározásságot adja, és hogyha a volt kommunista világot régiókra kívánjuk bontani, akkor megkülönböztetnek egyébként racionálisan vezetett kommunista országokat szemben a úgynevezett maximiberi kategóriát használva patrimoniális jelleggel, ami azt jelenti, hogy a közhatalmat magánszérra kisajátítják már akkor, és ahogy keletre megyünk, egyre inkább ez dominál. Magyarul a történelem során, ha különbséget teszünk a nyugati kereszténység, az ortodox kereszténység és az iszlám világ, az egykori szovjet közép-ázsia társadalmi viszonyai között, akkor azt látjuk, hogy a történelmileg minél inkább keletre megyünk, egyre kevésbé tapasztalhatjuk azt, hogy a társadalmi cselekvésnek a politikai szférája, a gazdasági szférája és a közösségi szférája szétvált volna, és ezek között a viszony az transzparens, formalizált, átlátható, szabályozott viszonnyá válna. Ráadásul a kommunista rendszer az totálisan egyben nyomta ezt a három szférát, nem lehetett elválasztani a politikát, a gazdaságot és a közösségi életet, a magánéletet is uralta ez a rendszer a maga erőszakos és diktatórikus jellegével, és ettől, amitől mondjuk nyugat-európai fejlődés esetében néhány száz év kellett ahhoz, hogy egy polgári civilizáció kialakuljon, hát ezt nem lehet egyik évről a másikra átugrani. A kérdés az, hogy mi teszi azt lehetővé, hogy azok az országok, amelyek patronális demokráciák, azok ne süllyedjenek be a patronális autokráciák, a patronális patronus kliens típusú önkényuralmi rendszerek közé, és ennek, ha intézményi korlátjait keresünk, akkor kettő ilyen van. Az egyik, amit említettem, az arányos választási rendszer, amely nagyjából kizárja, vagy minimálisra csökkenti azt a lehetőséget, hogy egyetlen egy politikai erő alkotmányozó többséghez jusson, tehát hatalmi monopóliumot teremtsen. A másik ilyen korlát pedig a az osztott végrehajtó hatalom, tehát amikor a végrehajtó hatalomnak egy része az a közvetlenül választott köztársasági elnökhöz tartozik, egy másik része pedig a parlament által kinevezett kormányhoz. Na most, még ha csekélyek is a kompetenciája a köztársasági elnöknek, akit közvetlenül választanak, akkor is ez lehetővé tesz egy ilyen egyensúlyt a különböző erők között, és azáltal, hogy a monopolhatalomra semmelyik ilyen patronus kliens hálózat nem tud szerteni monopolhatalomra, ez azt eredményez, hogy közben terenyílik egyfajta demokratikus versengésnek is, tehát nagyobb a tere annak, hogy akár független, ezektől a hálóktól független intézmények is fennmaradhassanak. Most ez látszik, hogy például Ukrajna, Moldova, Románia, Bulgária, Szlovákia esetében egy ciklikus mozgást indít be, mert igazság szerint teljesen mindegy, hogy most egy baloldali vagy egy jobboldali patronus kliens háló által képviselt politikai párt kerül hatalomra, azok természetüknél fogva e hatalom kiterjesztésére törekednek, aminek korlátai vannak, akkor ezzel szemben van egyfajta népi ellenállás, vagy éppen választások különböző mértékben többé-kevésbé szabad, még akkor is, hogyha nem teljesen tisztességes választások, adnak a mértéke függ, és akkor elkezdődik egy ilyen ciklikusság, amelyben a demokráciát kvázi inkább helyreállítják, és utána ez újra kezdődik a dolog. Azért nem mennek ezek a liberális demokráciák irányába, mert valójában a demokrácia iránt elkötelezett erőket az éppen diszpreferált patronus kliens hálózatok támogatják. Ez nem szűnik meg ettől, ez a jellege az országnak. Most míg Ukrajna esetében ez egy ilyen szélsőséges amplitúdóval mozog ez a folyamat, tehát színes forradalmak kellenek ahhoz, hogy ez a autokratikus kísérletek először Kucsmájé, majd Janukovicsé megbukjon és visszaálljon, de miután a patronus kliens hálók felszámolására történő folyamat nem tud kiteljesedni, nem tud végbe menni, ezért újra csak az áll helyre ezekben a mozgalmaknak az esetében, míg más országokban, lásd Románia, vagy akár Bulgária, ilyen típusú, hát hogy mondjam, nagy népi ellenállással kísért félforradalmi, színes forradalmi helyzetekre nem kell sor kerülni, hogy ez megtörténjen. Ez ugye egyszerre szolgálja az, hogy kevésbé van esély arra, hogy ezek autokratikus önkényuralmi rendszerek legyenek, de közben azért az alap természetén a társadalomnak még nem változtat, tehát liberális demokráciával klasszikus értelemben még nem válnak. Ez egy hosszú folyamat, ebből egy kivétel látszott eddig, az Grúzia volt Szakasvili alatt, aki egy radikális lépéssel ezeket az oligarchikus struktúrákat felszámolta, de van egy paradox jellemzője ennek az egész helyzetnek, hogy ehhez a hatalmat koncentrálnia kellett. Ukrajnában is ez zajlik most, a háborús helyzet miatt gyakorlatilag ugye az oligarchák uralma az több szempontból is megroppant. Egyfelől az oroszokkal szoros kapcsolatot ápoló oligarchák azok háttérbe szorultak. A megszállt területeken főleg ott tevékenykedő oligarchikus vállalkozások azok orosz uralomra rá kerültek. A háború következtében rengeteg piacvesztés is történik, és elfogadtak Ukrajnában egyébként már 19-ben egy ilyen oligarcha ellenes, de oligarchizáló, tehát az oligarchiákat leépítő törvényt, és ez azt jelenti, hogy ez egyfajta tisztulást hoz. De a háború nyomán természetesen ez egy hatalmi koncentrációt is jelent Zelenszky körül, és egy kérdés, hogyha a háborúnak vége van, akkor ezt a hatalmi koncentrációt ő el tudja engedni, és liberális demokrácia felé mozdul el Ukrajna, vagy egy fajta olyan autokratikus rendszer felé, ami nem egy patronus kliens hálózatokra épül, tehát ami mondjuk jobban hasonlít a lengyel Kaczyński féle kísérletre és modellre.
Magyar Bálint szociológus, a CEU Demokrácia Intézetének a kutatója a mai napra kész vendégem. Az, amit most látunk a mi esetünkben, Románia, illetve Magyarország, az akkor a végállomásnak kell tekinteni, vagy inkább legyünk bizakodóak, és ez az átmenet?
Románia esetében én úgy gondolom, hogy persze ez, akik benne vannak, úgy élik meg, mintha egy mocsár lenne, mintha az leváltják az egyik kormányt, jön a másik, és egyformán, egyfajta dagonyában mozognak ezek között a félkorrupt viszonyok között, de még nagyobb foka érvényesül sokkal, mint Magyarországon. Magyarországon ugye az autokratikus kísérletet, ami egyébként már az első Orbán kormány alatt is megtörtént, azt ugye nem lehetett kiteljesíteni. Az autokratikus kísérlet 2002-ben elbukott, nem tudott szerezni kétharmadot, sőt a választást elveszítették. Utána pedig 2010-ben viszont autokratikus áttörés történt, ahogy említettem, a monopól hatalom megszerzésével. És az autokratikus áttörés után bekövetkezik az autokratikus berendezkedésnek az időszaka, ezt éljük lényegében 2010 óta, amikor a társadalom teljes szféráját lényegében egy monopól hatalom alá gyűrik, a formális intézményi viszonyokat, informális kapcsolatok váltják fel, és patronus kliens hálózatokba kényszerítik ezt az országot. Ezt a fajta berendezkedést, ezt a fajta önkényuralmi rendszert én maffia államnak, vagy posztkommunista maffia államnak hívom. Az Európai Unióban egyedül Magyarország az, ami megfelel ezeknek a kritériumoknak. Az Európai Unión kívül Oroszország a háború óta egy nyílt diktatúra irányába mozdul el erőteljesebben, és egykori szovjet Közép-Ázsia országai tartoznak ebben a modellben. Most ahhoz, hogy egy ilyen önkényuralmat maffia államnak lehessen hívni, annak négy dimenzióban kell megfelelni ennek, hogy kiérdemelje ezt a minősítést. Az egyik az, hogy az uralkodó elitnek a szerkezet az egy politikai-gazdasági klán típusú szerkezet. Amit mi fogadott politikai családnak hívunk, egy olyan képződmény, egy patriarchális családnak a kiterjesztett formája, amelyben, mint régen a klánokban vagy nemzetségekben, a nem vérségi kapcsolatokat szimbolikus befogadás révén kvázi vérségivé fogadják, tehát itt nem egyének tartoznak oda, hanem családok kerülnek ebbe be, önkéntes belépés nincs, csak befogadás, önkéntes távozás szintén nincs, csak kitaszítás ebből a családból, és hogy azt jelenti, hogy az a döntéshozatal, amely liberális demokráciákban is, de egyébként más társadalmakban is formális intézmények keretében zajlik, az kikerül a formális intézmények rendszeréből, tehát mondjuk a mainstream politológiának vagy elemzőknek az összesen a mondata, amely úgy kezdődik, hogy a kormány erről döntött, a Fidesz arról döntött, a parlament arról döntött, ez mind hamisak, mert ezek az intézmények valójában semmiről nem döntenek. A döntések egy olyan, a keresztapa, ha most a maffia állam hasonlatot veszem, a keresztapa udvartartásához tartozó szűkebb körben történik, amelyben vannak szereplők, akiknek vannak formális pozíciói, bizonyos kormánytagok ez vagy az, és olyanok, akiknek egyáltalán is semmilyen formális pozíciója, a Orbán Viktor apjától a Vejéig, a Mészáros Lőrinc Strómantól kezdve, a Habony Árpádig, aki a kommunikációt befolyásolta és irányította nagyon sokáig. Ezek olyan emberek, akiknek nincsen formális pozíciók, tehát hogyha mondjuk le akarnánk képezni ennek az udvartartásnak a jellegét, akkor inkább azokat a képeket kéne összeszedni, amelyek a felcsúti stadionnak a VIP-páholyáról készülnek, és akik ott vannak a legfőbb ügyésztől, Csányi Sándoron át Hernádi Zsoltig, ugye a OTP és a MOL vezérigazgatóig, és egyéb nagyvállalkozókig, illetve miniszterek és a többi, ezek adják ezt a döntéshozatali csoportot. A második ilyen feltétel az, hogy a közhatalmi funkciókat magáncéllal kisajátítsák. Tehát nem arról van szó, hogy a kormány az eleve a közjót keres, és azt próbálja megvalósítani, direktben érvényesül ennek a fogadott politikai családnak a magánérdeke. A harmadik dimenzió az, hogy ne pusztán járadékvadász vagy kleptokrata rendszernek tekintsük, amelyben a kleptokrata rendszerekben jövedelmeket térítenek el törvénytelen módon, és magánzsebekbe juttatnak a fogadott politikai család körén belülre, de vállalkozásokat, illetve komplett ágazatokat rabolnak le az állami erőszak eszközével, tehát ez egy ragadozó államnak tekintsük, és hát végső soron, ami a legalitását illeti, hogy nem szimplán korrupcióról van itt szó, hiszen nem egy alulról fölfelé egy gazdasági szférából a politikai szférát megtámadó, zsaroló, megvesztegető folyamatról van szó, hanem a kormányzat egészen működik egyfajta bűnszervezetként. És azt mondom, hogy ez egy ilyen rendszer, amely ennek a négy kategóriának megfelel, hogy ez a végső soron ez egy bűnszervezeti állam, bűnöző állam, akkor ezt maffia államnak nevezhetjük, hiszen a maffia szó az valójában az uralkodó elitnek a szociológiai, antropológiai leírását szolgálja és határozza meg, mert többfajta bűnszervezet lehetséges egyébként ebből a számból. Ilyen jellegű társadalom, ilyen jellegű rezsim, ahogy mondtam, Oroszország és a Szovjet Közép-Ázsiában van. Ez miután így berendezkedett, és egy ilyen egypiramisos patronusklens hálóval maga alá gyűri a társadalmat, és ekközben ezernyi alkalommal változtatja a törvényeket kedve szerint, de a választójogi törvényeket is. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon ez választásokon nagyon nehezen képzelhető el, hogy választásokon leváltható, hiszen a választások azok nagyon nagy mértékben manipulált és ilyen értelemben elcsalt választások.
Nyilván tisztában van ön is azzal, hogy hogyan viszonyul az erdélyi magyarságnak a többsége Orbán Viktorhoz, illetve azzal is tisztában van ön, hogy egy Magyarországot le maffia államozó kijelentés az a hallgatóink többségében azt váltja ki, hogy ez nem igaz, és Magyar Bálint nem mond igazat. Mi a válasza nekik?
Hát mondjuk azt kezdem, hogy az erdélyi magyarság tulajdonát, vagyonát Orbán Viktor nem rabolja le. A magyarországiak vagyonát és tulajdonát erőszakkal el tudja venni és lerabolja. És ennek csak, hogy mondjak egy ilyet példát, csak egy példát hozok erre, mert nagyon sok van, hogy hogyan zajlik egy ilyen levadászási folyamat. Az egyik még a 2010-es évek eleje közepéről volt egy ESMA nevű hirdető cég, spanyol-magyar cég volt egyébként, amelynek volt konceszióra a Budapesten a lámpaoszlopokon hirdetmények kifüggesztésére. Ennek a tulajdonosát behívták a gazdasági minisztériumba, és közölték vele, hogy Simicska Lajosnak kellene eladni a cégét. Erre nem volt hajlandó. Erre egy héten belül megjelent az adóhivatal, az ügyészség, vizsgálatok, és az, tehát elindult egy állami zaklatás, amellyel megpróbálták elletetleníteni a céget. Ennek ellenére még ellenállt az illető. Erre a parlament hozott egy törvényt, amely megtiltotta közlekedés biztonsági okokra hivatkozva, hogy ezeken a lámpaoszlopokon hirdetmények kint legyenek, de semmilyen más hirdetési felületen ezt nem tiltotta meg az utak mentén, sem gigantposzterek esetében, sem hirdető oszlopok esetében, és így tovább. Tehát magyarul lenullázták a cégét állami erőszakkal. Egy-két évig így maradt ez a dolog, ez a része tönkrement a vállalkozásnak, majd kapott egy újabb ajánlatot, hogy na, akkor most megveszik még csökkentett áron, akkor kénytelen volt eladni ezt, és egy hónapra rá a parlament hozott egy döntést, amely visszaállította az eredeti állapotot, hogy az új Orbán Viktorhoz kötődő tulajdonos az most már hirdethetett ugyanezeken a villanyoszlopokon. Ez az aktuálisan hatályos büntető jogi kódex szerint bűncselekmény, bűnszervezetben elkövetett bűncselekmény, és nem akármilyen, mert itt együttesen mozgott a kormány egy minisztérium által megzsarolva a tulajdonost, a különböző ellenőrző szervek és adót behajtó szervek, valamint a parlament maga, és lehetetlenített el egy vállalkozás. Na most ez tömegével történik egyébként magyar vállalkozásoknál. Magyarországi vállalkozásoknak egy jelentős része megpróbál a radar alatt repülni, ami ugye azt írta, a kifejezés jelenti, hogy lehetőleg feltűnésmentesen működni, és most, hogy lássuk, legutóbb mondjuk a Spar, osztrák kiskereskedelmi élelmiszerhálózatnak a vezetői számoltak be arról, hogy a magyar kormányban az a követelés állt elő velük szemben, hogy a tulajdon egy részét osszák meg Orbán egyik rokonával, felteszem, hogy ez a veje lehetett, akivel meg kellett volna osztani ezt a tulajdon, és elkezdődött a, ahogy ők is fogalmaznak, maffia módszerekkel történt, de más német vállalkozók is már használják ezt a kifejezést, maffia módszerekkel történő bezsarolása, levadászása ezeknek a cégeknek, ami azt jelenti, hogy az állami erőszak eszközével próbálnak tulajdonosokat megfosztani a tulajdonuktól, és ezt nem szimplán államosítani, hanem áttenni a saját körüknek, a körükhöz tartozó személyeknek, klienseknek a zsebébe ezt a tulajdont. Ugye egy pezért mondjuk a Spar az fogta, és a tulajdonjogok egy részét kivitte Svájcba, a másik igazgatási részt visszavitte Ausztriában, és ő fölkészült a harcra e tekintetben, miközben mondjuk az Osán az engedett ennek a zsarolásnak, és egy bizonyos hányadban magyar tulajdont beengedett a saját vállalkozásába, ami egyébként hát egy rablás révén jött létre. Ma Magyarországon Orbán Viktor és köre, tehát Mészáros Lőrinc, az ő veje és szülei, tehát mármint Orbán Viktoré, hát együttesen messze a leggazdagabb embereknek tekinthetők, akik ezt a gazdagságot, ezt lényegében 11-12 év alatt hozták össze. Az ő általános iskolai osztálytársa Mészáros Lőrinc egy egyszerű gázszerelő volt egy faluban, és most Magyarország leggazdagabb embere, aki, ha elindul egy közbeszerzés, az képtelen elveszíteni. Tehát van egy olyan mutató, hogy amit OCS-nak hívnak, tehát hogy hány közbeszerzésen indul el, hogy egyet elveszítsen. Na most Mészáros Lőrinc esetében ez 46, tehát 46 közbeszerzésen indul el ahhoz, hogy abból egyet elveszítsen, míg általában a rendes piaci körülmények között pályázók azok 3-4-en indulnak el, hogy egyet megnyerjenek. Tehát látszik az, hogy az állam gyakorlatilag kifosztja a saját polgárait. Erre mondom azt egyébként, hogy Magyarországnak nem kormánya van, hanem bűnszervezete van, és egy bűnszervezeti módon működtetik ezt az országot. Most, hogy egyébként az Európai Uniós pénzek Magyarországra érkezése akadozik, most ugye átértek komplett hálózatok lenyúlására. Mondok néhány ilyen példát. Már korábban volt egyébként, amikor a dohány kiskereskedelm jogától megfosztották a boltokat, benzinkutakat és így tovább. Ezt megírta egy dohány nagykereskedő a törvényt, aki Lázár János, akkori miniszterelnök hivatalt vezető miniszter barátja volt. A törvényt elfogadta a kormány, elfogadta a parlament, ennek nyomán a nagykereskedelem egy jelentős része ehhez a haverhoz került, másrészt pedig létrehoztak úgynevezett nemzeti dohányboltokat, amiket kiosztottak a saját kliensei között, egy olyan 6 és 10 ezer között ilyen boltot, amikor is biztosították azt, hogy az addigi garantált 3%-os profitot először 10, majd 20%-ra emelték, tehát drágították ezt. De ez a modell, amikor egy rugalmatlan keresletű terméknek a kereskedelmére rászállnak, ez most már egy általános modell, tehát például mondjuk most az autópályákra, ami állami tulajdonban voltak, írtak ki konceszziót, ami természetesen Mészáros Lőrinc, aki nem más igazság szerint, mint Orbán Viktor alter egója a gazdasági strómanként a gazdasági piacon, 35 évre megkapott, és egyből felemelték az autópálya díjakat. Ma Magyarországon az éves matrica díja az 2,5-szer annyi, mint Svájcban, 1,5-szer annyi, mint Ausztriában. Ez a pénz, ez most már mondjuk 35 éven keresztül Mészáros Lőrinc köréhez folyik, tehát még az sem történik, hogy az állam az adókat beszedi, majd utána újra osztja valahova, hanem az állami erőszak eszközével folytatnak adóztatást saját magánzsebekbe. De így rabolják le egyébként a hulladékgazdálkodási intézményt, ami megtörtént, az önkormányzatoktól vették el, az önkormányzatoktól akarják elvenni a vízgazdálkodás egész rendszerét. Tehát olyan helyek, ahol kénytelen a fogyasztó megfigyeszni azt az árat, amit hatóságilag odaszabnak, és ugyanakkor a profit viszont nem az államhoz megy, hanem magánzsebekbe vándorol. Ez egy módszeres rablási, egy nemzet kifosztásának kísérlete. Na most én azt értem, hogy az erdélyi magyar szavazó az ezekkel nem találkozik, mert éppen ez itt nem történik meg. Az ő szavazata fontos ahhoz, hogy Orbán Viktornak kétharmada is legyen, és hát ezt a kétharmadot ezernyi más trükkel hajlandók teljesíteni és biztosítani elcsalt választásokon keresztül.
Arról beszélgettünk, hogy a kommunista diktatúrából hogyan valósulhat meg az átmenet a liberális demokráciába, és azt mondják, hogy egy valódi rendszerváltáshoz 8-10 év kell, de hogy azt látjuk, hogy vannak országok, ahol a 31 néhány év sem volt elég. Itt eszembe jut a Brodynak a dala, hogy ezek mind ugyanazok, tehát mindig ugyanazok jönnek. Tehát tényleg le kell számolnunk az illúziókkal?
Egy más kérdés, hogy milyen illúzióink vannak, de én szerintem téves az a felfogás, hogy ugyanazok. Már hogyha megnézzük egyébként a Szelény Ivánnak volt a 90-es évek elején, 93 körül egy felmérése arról, három országot hasonlított össze, Magyarországot, Lengyelországot és Oroszországot, a tekintetben, hogy az új gazdasági szereplők, azok valójában a rendszerváltás előtt a nomenklatúra tagjai voltak-e vagy nem. Oroszországban ez az arány, ez 80-valahány százalékos volt, Lengyelországban 45% körüli, Magyarországon mindössze 26% volt. Tehát azt lehet mondani, hogy persze találunk biztos az oligarchák között olyanokat, akik a rendszerváltás előtt is kegyeltjei voltak a rendszernek, de hát ekkora vagyonokat persze nem lehetett felhalmozni magánkézben semmilyen módon akkoriban, de azért itt alapvetően újak vannak, hiszen ugye amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy nemzeti tőkét kell támogatni, és nemzeti tőkés osztályt kell teremteni, akkor semmi másról nem beszél, mint a saját patronus kliens hálójának a feldúsításáról, feltőkésítéséről, mert nem pusztán arról van szó, hogy külföldi tulajdonokat rabolnak le, hanem rendesen magyar vállalkozókat forgatnak ki a vagyonukból, és veszik el tőlük a vagyonokat szintén. Mondjuk legyen szó például mondjuk egy Balaton program esetében, az úgy néz ki, hogy az a 300 milliárd forint, ami rendelkezésre állt a Balaton programra, azzal megvárták, amíg a tulajdonviszonyokat a Balaton környékén lerendezik. Ez azt jelenti, hogy például a kempingek tulajdonosait addig zaklatták állami eszközökkel, különböző büntetésekkel, ellenőrzésekkel, amíg megüzenték neki, hogy ez így fog menni, amíg el nem adják a kempingeiket, ez megtörtént. Utána a fideszes önkormányzatok átminősítették a területeket, a területek átminősítése révén szállodákat meg apartmanokat lehetett építeni, aminek a jövedelmezőség az sokszorosan meghaladja egy kempingnek a jövedelmezőségét, amire ugye csak sátrakat rakhatsz, és időszakosan tud működni. Ennek a keretében egyébként megszerezték és levadázták a hotelek, a luxus hotelek nagy részét a Balaton mentén, majd az önkormányzatoknak a kikötőit azt először egy állami holdingba bekényszerítették, majd az állami holding elkezdte kiprivatizálni természetesen Mészáros Lőrinc és barátaihoz. És amikor ezek a tulajdonviszonyok megváltoztak, akkor jött a nagy részt EU-s pénzeső, amely már a haverokhoz ment, azokhoz, akik ennek a, hát én azt mondom, részben bűnszervezetnek, részben kliens hálónak a részei. Tehát így halmozódik fel ez a vagyon, és utána ennek a vagyonnak egy jelentős része persze elhagyja az országot is, és kint van, tehát mondjuk nem olyan régi eset, de nem egyedi eset, csak egy példaként hozom fel, hogy mondjuk Mészáros Lőrinc Orbán alter, gazdasági alteregója, hogyha Montenegróban egy szállodát vesz és fel akarja újítani, arra legutóbb kapott a szem 1,8 milliárd forint állami támogatás. Az ember megkérdezi, hogy most az ország leggazdagabb emberének, ha akar venni egy szállodát, akkor miért nem mondják, hogy vegyen, ha akar, de miért kell ahhoz az adófizetők pénzét oda nyomni? Hát azért, mert nekik a nemzeti tőkésosztály valójában se nem nemzeti, mert pusztán az Orbán köréhez tartozók részesülnek belőle, se nem osztály, mert ezek a személyek nem függetlenek, hiszen a vagyonnak a jelentős részével saját maguk nem tudnak szabadon gazdálkodni. Én ezt úgy nevezem, hogy ugye elég nehéz megmondani azt, hogyha jogilag valaki egy vállalkozó, és egy nyugat-európai vállalkozót összevetek egy idézőjelbe tett ilyen kelet-európai vagy magyar vállalkozóval, ugye akkor azt látjuk, hogy még a nyugati vállalkozó szabadon rendelkezik a tulajdona felett, Kelet-Európában vagy nálunk ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. És vannak az igazságnak ilyen pillanatai, ami elárulja azt, hogy lényegében mekkora vagyon felett gazdálkodik. Tehát hadd mondjak egy példát, ugye amikor már Mészáros Lőrinc az ország akkor még második leggazdagabb embere volt, kb. 400 milliárd fölötti vagyonnal elvált a feleségétől. Na most a magyar válási jog szerint az együtt töltött dolgos évek során felhalmozott vagyont 50-50%-ban kell megosztani a házastársak között. Na most ebből a 400 milliárdos vagyonból pár milliárd volt az, amit a feleség kapott, amit persze hát nem kell sajnálni különösebben, az is elég gondolom a gondtalan megélhetéshez, de az, hogy csak ennyit kapott, ez nagyjából el is árulja, hogy a vagyon többi része valójában nem Mészáros Lőrinci, hanem valaki másé, csak ő nevére vette. Az ő nevén fut ez a vagyon, aki másé. Ez az egyik ilyen válásoknál kiderül ez a dolog, hogy amikor Bill Gates elvált, vagy valami ilyesmi, akkor hát a hatalmas vagyon elég jelentősen egyenlő arányban került felosztásra. De ilyen az igazság pillanatához tartozik bizonyos értelemben a halál pillanata is, amikor mondjuk Andy Vajna meghalt, akkor rögtön kiderült a halála után, hogy a nevén lévő televízió, a nevén lévő kaszinó, az nem az övé. Tehát nem kvázi a feleség örökölte meg, aki akkor a felesége volt, az persze az is jutott vagyonhoz, de kiderült, hogy ezek hiába vannak az ő nevén, ezek valójában másnak a vagyona, más rendelkezik vele. Ugyanígy beszéltünk, amikor az ajándékozást látjuk, hogy amikor előfordul az Magyarországon, hogy több mint 470 médiavállalkozás, tehát ami lapot, websájtot, tévécsatornát, stb. Rádióizét üzemeltet, egyetlen egy napon oda ajándékozza a saját tulajdonát egy alapítványnak, ez a Kesma nevezető alapítvány, akinek van egy vezetője, akit utána már nem tudom, kiképpen leváltanak és becserélnek másra, aki pedig az övé elvileg a tulajdon, ő a vezető ott, hogy azt jelenti, hogy hát nem éppen piaci magatartás az, nem hiszem, hogy Nyugat-Európában látni olyat, hogy egyszerre fogják magukat, és az összes megyei lapot mondjuk a tulajdonosai oda ajándékozzák pusztán jótékonyságból valakinek. Na most erre mondom azt, hogy ebben a rezsimben, ebben a rendszerben, amikor már a monopól hatalma feltétele ennek, hogy egy patronus kliens hálózat működjön, és ez bűnszervezeti jelleggel működjön, lényegében az állami erőszak eszközeivel zsarol ki tulajdonokat, és adott esetben, amit mondtam most a autópályadíjaktól kezdve, a hulladékszállítási díjakig, azon keresztül utána, ami most jön, mondtam, a vízdíjakig, lényegében járadékoltatja a társadalmat. De ez kisebb területekre is kiterjed. Tehát például ez a kormányzat az először központosította, majd kiadta egy baráti cégnek a vérplazma begyűjtésnek a jogát. Mint kiderült, ez most egy Dubajban bejegyzett cég, ami a miniszterelnök családjához kötődik. Az éves nyeresége 18 milliárd forint. Na most, éneklik a hívek azt, hogy egy vérből valók vagyunk, de a vérüket egy Orbán Viktorhoz kötődő dubai cég szedi be az abból járó bevételeket, amelyiknek a profitja naponta körülbelül 50 millió forint. Tehát 50 millió forint, ami a, mondom, nem csak idézőjelbe és átvitt értelme, de a magyarok vérén oda vándorol ehhez a családhoz. Hát ezt nevezem én egy bűnszervezeti működésnek, egy maffia államnak, ahol nem a közjó határozza meg alapvetően a döntéseket, hanem egyfelől a hatalomkoncentráció, másfelől pedig a személyes családi, most tágértelemben vett családi vagyonosodás egy ilyen politikai-gazdasági klánnak, és ilyennek természetesen egy feltétele az, hogy minden áron el kell kerülni azt, hogy választásokat el lehessen veszíteni, hiszen ami a szemük előtt lebeg, az, hogy mi történt Janukovicsal Ukrajnában, menekülnie kellett. Mi történt Plahotnyukkal Moldovában, menekülnie kellett. Mi történt Gruevskivel Észak-Macedóniában, akit a magyar titkosszolgálat menekített ki. Mi történt a boszniai miniszterelnökkel, akit leültettek korrupciós ügyek miatt. Hát ha ezt el akarod kerülni, akkor lényegében az önkény uralmat a végletekig kell feszítened, biztosítanod kell magadnak a büntethetetlenséget, és ez ilyen módon a választásoknak a manipulációját, és ebből a szempontból a lengyel és a magyar autokratikus kísérlet az nagyban különbözik egymástól, mert Kaczyński autokrata volt, de nem bűnöző. Orbán Viktor autokrata és bűnöző. Tehát Kaczyńskinak nem kellett félni attól, hogyha elveszíti a választást, akkor börtönbe kerülhet ő, vagy a családja, vagy bármi ilyesmi, vagy közvetlen személyek körülötte. Orbán Viktor esetében, ha csak a ügyészség végezni a dolgát szabadon, akkor ez történne. És most látjuk mondjuk Magyar Péter fellépése esetén, aki egyébként mafiáról, mafiaállamról és mafia kormányról beszél.
Ilyenkor boldog a tudós Magyar Bálint, amikor a évek után használják az ő általa alkotott fogalmat?
Inkább az volt a kérdés, hogy miután én erről egyébként 2001-ben írtam először Magyar Hírlapcikkben, az volt az, hogy a Magyar Polipa Szervezet Felvilág, és az azzal végződött az a cikk, hogy a 2002-es választások tétje, hogy lesz-e kétharmada a Fidesznek. Tehát, hogy kiépítse ezt a rendszert, elvesztette azt a választást, 2010-ben jött, és 2013-tól elindult a három ilyen magyar polip kötet jelent meg Magyarországon, amelyben körülbelül mindegyikben 20-21 néhány tanulmány született, leíró ezt a rendszert, később ebből egy kisebb könyvet csináltam, a Magyar Mafiállam Anatómiája, ezt 5 nyelven lett kiadva, tehát megjelent a magyaron kívül angolul, oroszul, lengyelül, bolgárul, majd aztán egy fiatal kollégámmal, Mardovics Bálinttal a posztkommunista rendszerek anatómiáját már eleve angolul írtuk 2020-ban, de az megjelent aztán magyarul, oroszul a háború alatt egyébként.
És most románul.
Most románul, és még spanyolul is, és ennek van egy rövidebb változata is, egy 200 oldalas változata, ami viszont szintén magyarul, angolul, németül, lengyelül és ukránul jelent meg. Tehát ilyen értelemben a tudományos világban, életben ez a fajta hát rendszermagyarázat ez él, ami érdekes volt, hogy ugye Magyarországon sem a politológia főáramlata nem használta, sem az ellenzéki pártok. És ez számomra elég érthetetlen volt. Mármint az, hogy a tudományos világ miért nem használja, ezt értem, mert miután a Fidesz maga alá gyűrte az egyetemeket, kutatóintézeteket, tehát minden olyan intézményt, amiket szellemi műhelynek tekinthetők, és ezt közvetlen kormányfinanszírozástól függ, azokban az elmegy még elemzésként, hogyha a kriminalitást devianciának tekintik. De a rendszer alkotó tényezőnek, rendszer lényegi tényezőjének tekintik, az nem megy el, és ez egy elég erős választó van. Az, hogy az ellenzéki pártok miért nem használták szerintem ezt a nyelvezetet, ami egy rendszerkritika nyelv, tehát egy önkényuralmi rendszerrel szemben az ellenzéki pártok beleragadtak egy kormánykritikai alapállásba, a kormánykritikai paradigmába, és nem váltottak át egy rendszerkritikai paradigmába.
De most már használják, Karácsony Gerge is elmondta.
Nagy ritkán. De ennek más következményének is kéne lenni. Tehát egy konzekvens használat. Ezzel szemben az jellemezte az ellenzéki pártok részéről az elmúlt évtizedet, hogy a Fidesz nyelvét vették át. Ne erről beszélnek, ahelyett, hogy önkényuralomról beszélnének. Azt mondják, hogy a rezsicsökkentés, majd mi csináljuk igazán, és így tovább. Tehát magyarul azt a nyelvet veszik át, amit a Fidesz, és abban akarnak jobbak lenni a Fidesznél. Látszik az, hogy a rendszerkritikai nyelv, annak az meghatározó, hogy a rendszerhez hogyan viszonyulsz. Tehát, ahogyan a demokratikus ellenzék Magyarországon a rendszerváltás előtt nem a szocialista rendszer javításáról beszélt, vagy a szocialista demokrácia megreformálásáról, hanem rendszerváltásról, a kommunista diktatúra leváltásáról, ez meghatározta azt, hogy mi a te politikai programod. A kormánykritikai paradigmában, vagy alapállásban mozgó ellenzék, az pedig olyan, mintha azt mondaná, hogy hát csak javítani kell különböző közpolitikai dolgokon, és ez a legfőbb problémánk a kormánnyal szemben. Most érdekes módon ugye egy kormánnyal szembe kerülő jobbközép politikai szereplő, Magyar Péter jön ezzel, de mások is egyébként kezdik használni, amiben az az érdekes, ha ők meg akarják különböztetni magukat a kormánytól, akkor a legkézenfekvő és leglényegesebb dolog az, hogy bűnszervezetnek tekintik azt, ami jó, mint hogy az is, és erre hoznak föl bizonyítékokat, és hát most ez tényleg egy érdekes fordulat, hogy miközben a baloldali, vagy liberális, vagy zöld program programokkal futó ellenzék ezt a nyelvet nem használja, eközben most ezen a középjobbnál megjelenik az, hogy itt valójában egy maffia kormányt, egy maffia államot kell leváltani, de konzekvensen nem véletlenül elszórva a kifejezést.
Legyen ez a zárszónk, Magyar Bálint szociológus, köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm a meghívást.